Az első szlájdom, amit amúgy kék alapon fehérrel írtam, tehát az alap már megvan, az arról szól, hogy el kell magunkba döntenünk, hogy mi a legkényesebb adat, és azt kell megvédenünk. Most gyakorlatilag egy kényes adat lehet egy SMS üzenet, egy e-mail, egy androidos telefon, amire jó sokat rámásoltunk, jó sok privát adatot, illetve egy logrészlet is lehet ez. Hogyha eldöntöttük, hogy mi az, amit védenünk kell, hiszen gyakorlatilag már mindenkinek van pendrive-ja, majdnem mindenkinek szerintem, mint a teremben van okostelefonja, akkor el kell kezdenünk megvédeni. A legfontosabb az, hogy ha már eldöntöttük, hogy mit védünk, akkor kombináljuk és hozzuk el legfontosabbból a maximumot. Nem csak a dokumentumot érdemes védeni, hiszen maga a GPG, PGP ezek már több tíz éves technológiák, hanem amire fölkerül, azt is érdemes védeni. Tehát, hogyha elhagyunk egy pendrive-ot, akkor akinek a kezébe kerül, az ne is lássa, hogy mi van rajta. Adott esetben csak annyit lásson, hogy egy olyan file system van rajta, amit nem is tud kezelni. Érdemes az adatvesztés ellen is bebiztosítanunk magunkat, mert hogyha már ilyen jól titkosítottunk mindent és mindenkit, akkor, és elhagyjuk esetleg csak a jelszót, akkor az igen kellemetlen lehet. De itt jön be a képbe az, hogy az igazán paranoid emberek, azok ha már titkosították a pendrive-jukat és azt lementették, hát nyilván titkosított területre mentik azt is. Én erre azt a trükköt szoktam alkalmazni, hogy azt egy másik fajta titkosítással kezelem, tehát mondjuk az egyiket LoopOS-sel, a másikat meg TrueCrypt-tel. Ez a valami est kivédi a esetleges bad-szektorok problémáját is. Ugyanis a backup maga ugyanolyan veszélyes és védendő, mint a tényleges adat. Katasztrófa és rablásvédelmi szempontból is érdemes távol tartanunk a mentéseket egymástól. Elnézést, itt az előadás elején a technikai problémák miatt elfelejtettem megkérdezni, hogy ki az, aki tavaly látta ezt az előadást? Jó, hogy mennyire húzzak bele, csak akkor ezek pont idáig jutottam tavaly is, tehát jó, akkor most ezt átugrom. Jó, kezdjük a Kaihennel, azaz gyakorlatilag titkosítsuk magát az adatkapcsolatot. Tehát két telep között már nagyon régóta népszerű a VPN, az SSH tunnel és egyéb megoldások. Én azt szoktam javasolni, hogy gyakorlatilag 15-20 ezer forintból ki lehet most már hozni két VPN-es routert. Ez a legolcsóbb módja annak, hogy biztosítsuk az irodánkat. Ugyanakkor itt szóba jöhet a hardware security témakörében az is, hogy melyik eszközt használjuk, a 3G telefonnal, vagy 3G adatkapcsolattal az internetet, vagy pedig magát a Wi-Fi eszközt. Most per pillanat itt a teremben is elérhető legalább 3-4 hotspot. Ennek a technikájáért biztos van felelős is, de hogy azt éppen kitöri és ki nem, kisni felé és ki nem, arra nem tudunk válaszolni. Azt tudjuk, hogy annak az eszköznek az ára, az egy 7000 forintos USB Wi-Fi kártya, amivel föl lehet törni mondjuk egy ilyen kapcsolatot, az mindenki számára megfizethető, de ha amennyiben lehetőségünk van 3G kapcsolatra, akkor inkább azt használjuk, mert egy 3G kapcsolat törése sokkal, de sokkal szofisztikáltabb és több pénzbe kerül. Tehát ha már ebből indulunk ki, és ugye rengeteg ilyen korlátlan csomag van, ha valakinek van, jobban teszi idegen helyen, ha mindenképp a 3G kapcsolatra épít, és még akkor is, hogyha lassabb. Persze a YouTube videókat nézhetjük Wi-Fi-n is adott esetben. A böngészőről szól a következő szlájdom, mint az jól látható. Alapesetben valamiért a Firefoxban nem default beállítása a cookie törlése kilépésnél, ezt nagyon érdemes beállítani, hiszen miért őrizzen plusz információkat rólunk a Firefox, hogyha erre nincs szükség. A NoScript-et szerintem most már lassan mindenki használja, ha nem, akkor itt az ideje, és nagyon érdemes. Az Adblock és Filter Updater az csak egy kényelmi szolgáltatás, de sokszor ez is felugró kémprogramokat, vírusokat, ezt-azt ki tud küszöbölni. HTTPS vagy SSL Socket Proxy-ról később fogok még részletesen beszélni. Én ezt is azoknak, akik adminisztrálnak, tehát nem hétköznapi életben használják, azoknak szerintem ez kötelező. Van a Firefoxhoz ez még egy olyan kiterjesztés, amit ShowIP-nak, illetve Netcraft Toolbar-nak hívnak. Ezzel azokat a dolgokat lehet kiküszöbölni, hogyha mondjuk például bankolunk, akkor a Firefox alulra kiírja a bank szerverének a elérhetőségét és az IP címét, amivel tudjuk biztosítani azt, azt, hogy holnap után is pontosan ugyanazon az IP címre kapcsolódjunk, esetleg pirossal meg is jelöli, ha nem így van. Egy másik kötelező Firefox elem, amit alapba telepíteni kellene véleményem szerint, ez az Adaptive Referral Remover. Ez majdnem szinte csak programozók használják, én kötelezővé tenném az átlag felhasználó számára is. Ez annyit tesz, hogy az árulkodó web böngészőből letiltja az ugrási értékeket. Honnan jöttünk, hová megyünk, mennyi időt töltöttünk, ezeket a dolgokat tiltja, hogy átadjuk a webszervernek. És hát a flashblock, az is egy kötelező elem lehet, miután nemrég volt Windows alatt egy olyan DLL exploit, amelyel a flash tudja kibekapcsolni a mikrofonunkat szoftveresen, ha esetleg csak szoftveres mikrofon power off-ra hagyatkoznánk, ami szintén nagyon érdemes egy hardware gombra rákötni. Határa a kényelem és a biztonság között ez a következő szlájdnak a címe. Gyakorlatilag itt nagyon sok előadás alapozott arra, és szerintem mindannyian gyakorlatilag barátnak tekintitek a Google-t, de a Google igazából nem tesz nekünk szívességet, ő adatot gyűjt rólunk, amit majd egyszer számon fog kérni rajtunk. De addig is használjuk, mert mi mást használnánk, hiszen gyakorlatilag az egyik legjobb internetes cég, és olyan népszerű programjaik vannak, mint a Geta, a Gmail, és egy számtalan más ilyen, ahol igyekszünk megosztani az adatainkat. Az előző előadás, már a tavalyi előadás után jött hozzám egy olyan, hívjuk anonimusnak, emberke, aki megkérdezte, hogy szerintem jó-e az, hogyha ők Google Docs-ba tárolják a szerverek root jelszavát és SSH kulcsát. Tehát azt hiszem, hogy a kérdésre a válasz az, hogy nem, de talán ez most már mindenkinek tisztázódott, hogy nem. Tehát azért érdemes megválogatni, hogy miket osztunk meg a Google-lel. És ezek azok az adatok, amiket saját magunk osztunk meg. Mert például nem sokan tudják, de a Skype első verziójában kifejezetten rootkit volt. Ezért én a mai napig a Skype-ot, bár most már megesküdtek a Bibliára, hogy ők nem tesznek még egyszer rootkitet a Skype-ra, én például CH root környezetben vagy VirtualBox-ba futtatom, mert aki egyszer már eljátszotta a reputációját nálam, az nehezen szerzi vissza. Ugyanilyen kényelmes eszköz a VoIP hívások. Gyakorlatilag most már nincs olyan internetszolgáltató, aki ne olyan routert adna, amelyben egy VoIP telefon van, maximum nem tudunk róla. Ugyanúgy vezetékes számként funkcionál. A mai napig az ismerőseim legtöbbsége ebben folytatja le a banki, telebanki funkciókat. Gondolkodjunk egy kicsit a részdrót hálózatról, fölkerül az internetre, amikor beütjük a PIN-kódunkat, beütjük a számlaszámunkat, ezek gyakorlatilag broadcastba elmennek az internetre. Tehát régen a fizikai security az a drót volt, tehát ugye a matávos rendszermérnök az adatot menni, be tudott hallgatni a hívásokba, és esetleg vissza tudta játszani. De jelenleg ezek VoIP-on működnek, lehetőség lenne titkosításra, de nem használják ki őket. Erre nagyon érdemes odafigyelni. Ugyanígy érdemes odafigyelni a manapság gyakorlatilag nélkülözhetetlen DECT telefonokra, tehát ezek a vezeték nélküli telefonok, amelyeknek a kódolása még az ugrókodós gyári kocsiriasztónál is vattakabb. A hatókörzete alapesetben 500 méter, ugyanúgy a banki információk pillanatok alatt kiszivároghatnak, és a hívásnaplóink is, hiszen ezek a DECT telefonok a végtelenségig képesek az okosabbak megőrizni ezeket. Biztonságosan csetelhetünk a Bitgin nevezetű programmal. Az összes létező security beállítást tudja pluginek segítségével, tehát van off the record plugin, RSA kulcssal, van GPG plugin, van GAIM encryption, és a többi, és a többi. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy magát az internetezést egy mozdulattal, egy kis odafigyeléssel biztonságosabbá lehet tenni. A gépet minden esetben érdemes tűzfal szoftverrel védeni, gyakorlatilag ez a ma népszerű Ubuntu verziókban három kattintás egy teljesen kezdő számára is, és hatalmas nagy védettséget adhat egy fire starter az alap kiépítéssel ellentétben. Beszéltem arról, hogy HTTPS, stb. Azok számára, akik rendszereket üzemeltetnek, rendszerekbe látnak bele, stb. Én ezek számára mindig nagyon szoktam ajánlani, hogy gyakorlatilag ma már 2010-ben SSL-mentes kapcsolatot ne is nyissunk. Tehát akár egy sima FTP, akár egy sima HTTP, a legtöbb weboldal támogatja a HTTPS-t. Ugyanígy az SSL-lel létezik IMAP, POP3, ezek mind olyan dolgok, hogy egy sima wifi hálózaton ClearText-be kiposztoljuk a jelszavunkat, belépünk mondjuk a blog.hu-ra, vagy a Twitterre, vagy akárhova, ha nem használunk SSL-t, broadcastoltuk a jelszavunkat. Wide-fülűek számára említeném meg az SSH proxy és SSH tunnel lehetőségét. Ezzel gyakorlatilag minden adott kapcsolatot, ami TCP-IP, VPN nélkül egy egyszerű SSH accounttól át tudunk trükközni szerverre. Ez azt jelenti, hogy én Timbuktu-ba följelentkezem egy Wi-Fi hálózatra, nyitok egy SSH tunnelt és egy PSOX proxyval odatolom az egész forgalmamat. Gyakorlatilag olyan, mint a Budapestről interneteznék Timbuktu-ba, jó eséllyel, 99%-os eséllyel nem fogják tudni lehallgatni. Itt a LogMeIn-ről is van egy külön szlájdom, mivel ez egy kereskedelmi termék, ezért tulajdonképpen sok jót, sok rosszat nem mondanék róla, maximum annyit, hogy gondolkodjunk el azon, hogy jó lehet-e nekünk egy olyan szoftver, ami bárhol, bármikor átmegy, bármin, és különösebb erőlködés nélkül a teljes desktopunkat ki tudjuk ajánlani úgy, hogy ez átmegy a cégnek a webszerverén. Én nem feltételezek róluk semmit, én mindenkiről rosszat feltételezek, security szempontból, és akkor igyekszem, hogy ne érjen probléma. A cloud computing a következő ilyen etap az életünkben. Kérdés, hogy miért jó nekünk, illetve miért nem jó? Nagyon jó, hiszen pillanatok alatt megoszthatjuk bárkivel az adatainkat. Az Ubuntu gyakorlatilag egyel vagy kettővel ezelőtti verziójában már küzdeni kellett érte, hogy az Ubuntu van ki tudjam herélni belőle, ugyanis automatikusan föltelepült. Én nem szeretem az ilyen dolgokat, mert ugyan az emberek többsége azért erre oda szokott figyelni, de nem mindenki választja meg, hogy melyik könyvtárát osztja meg, és milyen adat van benne. Abban az esetben, ha valaki ezt úgy használja, hogy titkosított anyagokat tárol benne, hát én még akkor is inkább egy külső médiára tenném, de ezt mindenki dönts el. Jó. Az adathordozó való tárolásra említettem a TrueCrypt nevezetű programot, illetve a LoopOS nevezetű programot, vagy a Lux nevezetű programot. Ezek az Ubuntu-ban többnyire elérhetők, a TrueCrypt az nem, a licenszelése miatt, de úgy értem, hogy körül lehet hozzá tölteni. A többi megoldás az gyári az Ubuntu-ban. Érdemes, ha valaki egy friss Ubuntu-t installál, nagyon érdemes elgondolkodni egy alternate install lehetőségén, ugyanis majdnem azt mondom, hogy kezdő felhasználó szintjéről elérhető a teljes fizikai kötet titkosítása. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ellopják a notebookunkat az asztalról, vagy betörnek, amíg itt ülünk a konferencián, és elviszik a számítógépünket, és nem hibernáltuk, mert ott van azért egy kis trükk, abban az esetben a swapped területtől kezdve a teljes HDD felületig mindent titkosított. Általában ezek LoopOS-es 256-os kulcsokat használnak, amik jelen pillanat állás szerint törhetetlenek. Tudom, ilyen nincs, de azért jó eséllyel egyszerűbb lesz nekik felinstalálni egy XP-t és továbbadni a gépet. Tehát magyarul az adataink megmaradhatnak. Ezt alternate installnak hívják, még egyszer elmondom, mert érdekes lehet. Jó, hát a jelszavak és a papír kérdése. Ugye én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy mindenhova más jelszót válasszon, ha csak teheti. Tehát ne legyen kutyus 96 a jelszavunk eleve, azokat ne legyen a Facebookon, a Twitteren, a Gmailbe kutyus 96, ugyanezek a cégek pont egymás között most átadják ezeket, de mindegy, tehát a többi webfelületen és egyéb accounton, ha lehetséges, akkor válasszunk rendes jelszavakat, és ma már azt mondhatom, hogy nem érdemes papírra írni, hiszen a papírt ugyanúgy elemelhetik, kedvenc helyénkre tesszük, tehát ezeket a jelszavakat van egy csomó megoldás. Tudom, itt a többség nem használ VI-t, de ha valaki mégis, akkor a VI-nak van natív GPG pluginja. Tehát gyakorlatilag úgy lehet GPG állományokat megnyitni VI-ból, hogy nem kell külön meghívni a programot, tudja editálni, szerkeszteni, stb. Úgyhogy ezek elég biztonságosan működnek. Jó, az internetbankolásról szeretnék még egy kicsit beszélni. Nevezetesen az, hogy mint tudjuk, a legtöbb bankcég biztosít most már SMS-es tokent, ezt elég csúf dolog tokennek hívni, de inkább ilyen SMS-es vagy broadcastnak hívnám, de biztosít SMS-t is, tokent is, van amelyik ilyet, van amelyik olyat. Ezeket én nagyon tanácsolom használni, mert minimális pluszköltség ellenében egy elég nagy biztonságot jelenthetnek. Ugye, tehát hogyha akár az otthoni hálózatunkon belépünk a webbankba, nem garantálja az semmi, hogy nincs az megosztva, valahol nem, menindő időben nem állott valaki a kapcsolatban, nem sniffeli le a hálózatot. Na most, hogyha egy tokent használunk, akkor ugye ezek általában jellemzően 15-30 és 1 percig élő, már 15 másodperc, 30 másodperc és 1 percig élő kapcsolatok, amik utána bezáródnak, és nem lehet velük belépni. Úgyhogy ez azért jóval biztonságosabb a hagyományos jelszavaknál. És azt se felejtsük el, hogy a manapság használatos banki HTTPS protokollnak a titkosító kulcsa az 256 bites, amit jobb esetben egy csavarhúzóval lehet törni. Ma már azért a 4096-os kulcsok világát is épp, hogy koptatjuk, és addig, amíg a tanúsítványkiadóknál küzdeni kell azért, hogy 4096-os kulcsot kapjunk, addig a bankok se fognak nagyon küzdeni, úgyhogy érdemes nekünk megoldani ezt a dolgot. Tekintve, hogy össze-vissza elszálltak a szlájdjaim, és azt hiszem, nagyjából ennyit szerettem volna nektek átadni így a kék kivetítésen kívül. Úgyhogy megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Oké, akkor ebédszünetben itt leszek és rendelkezésre állok egy ideig biztos. Köszönöm.